Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nyugdíjasokra is kiterjeszteni a vidéki otthonfelújítási programot a kormány. A nemzetgazdasági miniszter a Facebook videójában arról beszélt, vizsgálják ennek lehetőségét. Nagy Márton tegnap megerősítette azt is, hogy a bankszámlákra megérkezett a 3,2%-kal megemelt nyugdíj, a postások a szokott rendben kézbesítik azt, és februárban utalják a szintén emelt összegű 13. havi ellátást is. A 2024-es egységes kérelem keretében igényelt támogatásokból 149.200 termelő 22 jogcím alapján részesülhetett előleg és részletfizetésben a tavaly október 16-a és december 31-e között időszakban, tájékoztatta az Agrárminisztérium az MT-t. Az összesen 382 milliárd 400 millió forintnyi évvégi kifizetés negyedével mintegy 80 milliárd forinttal haladta meg a 2023-as évi összeget. Már 7 banknál elérhető a munkáshitel, ami 4 millió forintos támogatást jelenthet, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára a közösségi oldalán. Varga Bajusz Veronika emlékeztetett, a munkáshitelt azok a 17 és 25 év közötti fiatalok vehetik igénybe, akik már legalább 3 hónapja munkaviszonyban állnak, vagy vállalkozóként tevékenykednek. Történelmi csúcsra került a Budapest értéktőzsde részvényindexe. A hazai bluechipek közül az OTP árfolyama soha nem látott magasságban volt tegnap. Az elmúlt 12 hónapban már csak nem 41%-os pluszban van a részvény. Kritikus állapotú gyermekeket tartanak életben minden egyes műtüdő berendezésen a Heimpál gyermekkórházban. A helyzetet extrémnek nevezik közleményében az intézmény, amely a kardiológiai intézettől és a Városmajori Szívklinikától kapott orvostechnikai eszközöket a betegek ellátásához. A Heimpál kórház közleménye szerint a jelenleg műtüdővel életben tartott babák mindannyian 1-2 évesek, vírusos, illetve bakteriális fertőzés talaján kialakult súlyos légzési elégtelenség miatt kerültek a gépre, ilyen helyzet még nem volt. Áprilistól vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokban román állampolgárok. A román kormányfő több mint másfél évtizede várt történelmi pillanatként értékelte az intézkedést. Találkozóra készül az orosz elnökkel az ukrajnai háború befejezéséért a megválasztott amerikai elnök. Donald Trump úgy fogalmazott, Vlagyimir Putyin akarja, hogy találkozzanak. Az Egyesült Államok az ukrajnai háború 2022. februári kezdete óta Kijev legfőbb támogatója. A németországi Ramstein légibázisan folytatott tárgyalások eredményeként további 2 milliárd dollár értékű katonai támogatást kap Ukrajna az Oroszország elleni háborúhoz, írta meg a Reuters hírügynökség. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök ezután Rómába utazott, ahol az olasz miniszterelnökkel tárgyalt Ukrajna légvédelmének korszerűsítéséről. Joe Biden amerikai elnök telefonon egyeztetett Volodymyr Zelenszky ukrán államfővel, a többi között Ukrajna támogatásáról, közölt az amerikai elnöki hivatal. A megbeszélésen szó volt az Egyesült Államok közelmúltban nyújtott katonai segítségéről, köztük a most bejelentett 500 millió dolláros azonnali biztonsági támogatásról, amelynek célja az ukrán pozíciók erősítése Oroszországgal szemben. Szankciók széles körét vezette be az Egyesült Államok az orosz energiaexport szereplőire az olajkereskedelmet érintően. Hasonlóan járt el Nagy-Britannia is. A büntető intézkedések érintik az orosz kőolajkitermelést, az elosztási hálózatot, köztük nagy olajkitermelő vállalatokat és kereskedő cégeket világszerte. Szankciókat vezetett be Washington a szerbiai állami olajtársaság ellen a több mint 50%-os orosz tulajdonjog miatt. Az Egyesült Államok azt követeli, hogy Szerbia vonja ki az orosz tőkét és érdekeltségét a vállalatból, és erre február 25-ig kaptak határidőt. Horvátországot is érinti a szerbiai állami olajtársaság ellen bevezetett amerikai szankció. A horvát Janaf vállalat legnagyobb partneréről van szó, amellyel 10 millió tonna kőolaj szállítására kötöttek szerződést 2024. január 1-től 2026. december 31-ig. A Los Angeles körüli erdőtüzek megfékezésében részleges előrelépést értek el a tűzoltók, ugyanakkor az ismét erősödő szél további kockázatot hordoz. A bozott tüzeknek több mint 10 halálos áldozata van, és 10 000-nél több épület, többségében lakóház pusztult el, helyenként teljes lakónegyedek. A tűzzel érintett terület meghaladta a 36 000 hektárt, óriási a szárazság és nagyon erős a szél. Másfél évtizedes hidegrekordra ébredt ma Nagy-Britannia, egyes országrészekben, Skóciában csaknem mínusz 19 fokos fagyokat is mértek. Végül az időjárásról, holnap derült lesz az ég, a kevés felhőből legfeljebb északkeleten fordulhat elő, elvétve egy-egy hózápor, sokfelé lesz erős a szél. A hőmérséklet vasárnap hajnalban mínusz 6 és mínusz 4, napközben aztán plusz 3-4 fok körül alakul, híreinket hallották.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok. Ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. A mai adásban az Eszterházy Podcast, Trefort Ágoston díj, valamint Út a tudatos internet felhasználóvá válás felé című epizódjaiban a Trefort Ágoston díjas Varga Csillával és Bene Viktóriával, az Egyetem Mozgóképművészeti és Kommunikációs Intézetének egyetemi tanársegédjével beszélgettünk. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Pályatervezési tanácsadás, felvételi tájékoztató, nyílt óra és szakismertető várta azokat, akik részt vettek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem decemberi nyílt napján. Az intézmény programja rekordszámú fiatalt vonzott a 250 éves líceum épületébe, ahol a leendő hallgatókat dr. Pajtokné dr. Tarillóna köszöntötte. A rektor kiemelte, az EGRI intézményben 1774 óta zajlik magas szintű oktatás. Ezt ünnepelte az egyetem közössége november 4-én egy nagyszabású rendezvénnyel. Dr. Pajtokné dr. Tarillóna beszédében hangsúlyozta a pedagógus képzés fontosságát, a komplex alapprogram által elért sikereket, a külföldi egyetemekkel való együttműködéseket, valamint az új típusú tanárképzés részleteiről is tartott beszámolót a jelenlévőknek. A rektor mindemellett a hallgatói-támogatói rendszer nyújtotta lehetőségekről is tájékoztatta az érdeklődőket, amely a kapcsolattartásban és az ügyintézésben is egyaránt az EKE diákjainak segítségére lesz a mindennapokban. Összegzésképpen úgy fogalmazott, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nem csak a hallgatók második otthonaként szolgálhat, hanem itt végezhetnek szilárd alapú tudással, és lelki töblettel vághatnak neki a nagybetűs életnek, a diploma megszerzését követően. Intézményünk oktatói ugyanis azon vannak, hogy bizonyos szakmai alapok mellett emberi értékeket is átadjanak számunkra. Ilyen a tisztesség, a becsület és a szeretet. Ezt követően Bukta Péter, az Oktatási Hivatal Tájékoztatási Osztályának vezetője beszélt a fiataloknak a felvételi eljárás menetéről, a fontosabb határidőkről, valamint a pontszámítás aktualitásairól is. Az általános tájékoztatókat követően az érdeklődők a líceum különböző termeiben ismerhették meg alaposabban az intézmény által kínált képzéseket, majd nyílt órákon vehettek részt a Leányka úti kampuszon, és megismerhették a kollégiumi szolgáltatásokat is. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampusza is megnyitotta kapuit, leendő hallgatói előtt, ahol nagy érdeklődés mellett mutatták be bővülő képzési kínálatukat. A Jászberényi kampusz nyílt napján dr. Varró Bernadett, a gyermeknevelési és gyógypedagógiai tanszék főiskolai tanára köszöntötte a résztvevőket, valamint adott tájékoztatást a 2025-26-os tanévben induló képzésekről. Beszédében kiemelte, az óvoda pedagógus és a tanítóképzés mellett népszerű a csecsemő és kisgyermeknevelő, a gyógypedagógia, a közösségszervező és a szociálpedagógia EMA szak is. Hozzátette, felsőoktatási intézményben újdonságként gépészmérnök alapképzés is megjelenik az Óbudai Egyetemmel való közös együttműködés eredményeként. Dr. Pinke Péter, az Óbudai Egyetem Gépészeti és Technológiai Intézetének igazgatója, a nap folyamán bemutatta a gépészmérnök hallgatók tanulmányi programját és elhelyezkedési lehetőségét, míg Majorné Csikós Márta, oktatási csoportvezető, pedig részletes tájékoztatót tartott a felvételi eljárásról és a követelményekről. A nap további részében az érdeklődők workshopokon vehettek részt, kérdezhettek az Eszterházy hallgatóktól, valamint kipróbálhattak új oktatási eszközöket is. Az egyetem Jászberényi kampusza január 22-én ismételten nyílt napra várja az érdeklődőket. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem erősíti kapcsolatait Argentínával. Az egyetem delegációja Buenos Airesbe látogatott, ahol több helyi egyetemmel és kutatóintézettel kötöttek együttműködési megállapodásokat. A látogatás célja a közös kutatási projektek, hallgatói és oktatói csereprogramok előmozdítása, valamint a kulturális kapcsolatok elősegítése volt. Az együttműködések révén az egyetem hallgatói és oktatói lehetőséget kaptak arra, hogy részt vegyenek nemzetközi kutatásokon és programokban. Emellett a látogatás során a delegáció tagjai megismerkedhettek az argentin oktatási rendszer sajátosságaival és innovációival. Az egyetem vezetése bízik abban, hogy ezek az együttműködések hosszú távon is gyümölcsözőek lesznek, és hozzájárulnak az egyetem nemzetközi hírnevének növeléséhez. A látogatás során a delegáció tagjai kulturális programokon is részt vettek, amelyek tovább erősítették a két ország közötti kapcsolatokat. Az egyetem célja, hogy a jövőben még több hasonló együttműködést alakítson ki más országokkal is. Az argentin partnerekkel kötött megállapodások révén az egyetem hallgatói és oktatói új lehetőségeket kapnak szakmai fejlődésre és a nemzetközi tapasztalatok megszerzésére.
Lícó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Beszélgető vendégem Varga Csilla, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanulmányi és oktatás szervezési osztályának vezetője, akivel annak apropóján beszélgetek, hogy a Magyar Felsőoktatás Napja alkalmából munkáját elismerte a Kulturális és Innovációs Minisztérium Trefort Ágoston díjjal. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Sok szeretettel gratulálok a kitüntetéshez.
Nagyon szépen köszönöm.
Az első kérdésem az lenne, hogy milyen érzés volt átvenni az elismerést, hogyan élted meg a pillanatot, beszéljünk erről egy kicsit.
Hát nagyon megtisztelő volt az, hogy megkaphattam ezt a díjat. Ez egy egyetemi kezdeményezés volt, tehát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vezetésének is köszönhetem azért ezt a díjat, hiszen ők voltak azok, akik a munkásságom alapján felterjesztettek erre a díjra, és nagyon meglepődtem, amikor megkaptam az e-mail üzenetet a minisztériumtól, hogy augusztus 30-án szeretettel várnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanévnyitó díszünnepségére, ahol átvehetem a Trefort Ágoston díjamat.
Ugye 2002. augusztusától dolgozol az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, illetve jogelőd intézményében. Hogyan indultak a kezdeti évek? Hogyan tudsz visszaemlékezni erre?
Én egy kicsit visszábugranék, mert hogy már előtte kialakult az én kötődésem az akkori Eszterházy Károly tanárképző főiskolához, mert 1996-ban én itt kezdtem meg a tanulmányaimat, akkor egy szakos művelődés szervező szakon, levelező tagozaton, ahol egy évet töltöttem el, majd úgy gondoltam, hogy nem szeretném semmiféleképpen kihagyni a főiskolai éveket és az ehhez kapcsolódó élményeket, úgyhogy a következő évtől, már 1997-től nappali tagozaton folytattam a tanulmányaimat, kommunikáció művelődés szervező szakon, és egy évig magyar szakos is voltam. Majd ezt követően azért volt egy kis kiugrás, miután befejeztem a főiskolán a tanulmányaimat, akkor két évig dolgoztam Eger megyei jogú város önkormányzatánál ifjúsági referensként, tehát már akkor is kötődtem nagyon ahhoz, hogy fiatalokkal szeretek foglalkozni, meg fontos az, hogy tanácsot tudjak adni, tehát hogy azt a tudást, ami bennem van, azt meg tudjam osztani, és 2002. augusztusában volt egy ilyen lehetőség, hogy üresedés volt a tanulmányi osztályon, az akkori tanulmányi osztályon, és mivel hogy én hallgatói éveim alatt a hallgatói önkormányzatban tevékenykedtem tanulmányisként már akkor is, ezért úgy gondoltam, hogy hozzám közel álló feladat lehet ez, hogyha megpályázom a tanulmányi osztályon meghirdetett állást. Akkor én tanulmányi előadóként dolgoztam, és szép lassan léptem elő a ranglétán, először csoportvezető voltam, aztán voltam igazgatóhelyettes, tehát már nagyon sokfajta pozíciót betöltöttem szinte ugyanabba a székbe, de szép lassan a ranglétrán lépkedtem előre, és hát már egy jó ideje osztályvezetőként dolgozom a tanulmányi és oktatás szervezési osztályom.
Most milyen feladatok hárulnak rád, milyen dolgokkal foglalkozol ott?
Hát elsősorban, tehát mivel hogy az osztály vezetése a feladatom, tehát hogy minden a tanulmányi osztályhoz kapcsolódó feladat, a kollégák munkájának segítése, koordinálása, hiszen ez egy vezetői feladat, de ezen kívül az én munkámban nagyon nagy hangsúlyt kap az oktatás szervezés. Tehát az oktatás szervezési feladatok, amik itt az egyetemen vannak, kezdve attól, hogy megalkotjuk a tanévnek az oktatási naptárát, amiben meghatározzuk az időszakokat, aztán különböző kimutatások készítése, ezen kívül, tehát például az oktatói óraterhelések vizsgálata, szabályzatmódosításra javaslattétel, tehát hogy nagyon-nagyon szerteágazó, és természetesen a hallgatók segítése is, és a hallgatók tájékoztatása, hiszen ez a legeslegfontosabb feladatunk. Azon kívül, hogy a tanulmányi adminisztrációt el kell végeznünk, hogy igen, lezárjuk a fél évet, stb. Stb., de a hallgatókat tájékoztatni kell minden soron követ következő feladatról, és jogszabályi vagy szabályzati változásokról is. Tehát, hogy elsősorban ez a terület az, ami az én feladatköröm.
Mindenképpen meg kell említenünk azt, hogy a magyar felsőoktatásban az elsők között önálló szervezetként működő elemző iroda jött létre, ugye a segítségeddel, ahol az intézmény menedzsmentjének döntéseit segítő kimutatások és eredmények készülnek.
Hát ez egy X évvel visszanyúló történet. Az akkori egyetemi vezetés kért meg arra, hogy gondolkodjunk, hogy hogyan tudjuk fejleszteni a főiskolán, milyen dolgok lennének hasznosak akár a vezetőink számára, és akkor volt egy ilyen álom, hogy csináljunk egy elemzőirodát, hiszen rengeteg adat áll a rendelkezésünkre, amit nem hasznosítunk. És ezekből különböző tendenciákat lehet kimutatni, hogy merre felé megy a lemorzsolódás, milyen hatásai vannak például, aztán ezen kívül különböző a diplomás pályakövetési vizsgálattól kezdve, tehát egy rengeteg olyan terület van, amit vizsgálni tudunk, és akkor mertünk egy olyat álmodni, hogy lehet, hogy kellene egy külön szervezeti egységet csinálni. Sajnos dolgozni benne nem nagyon tudtam, hiszen az életem, vagyis a munkásságom nagy részét azért elviszi a tanulmányi és oktatás szervezési feladatok, de még mindig szívügyem, tehát hogy én nagyon szeretek ilyeneket csinálni. Van egy ilyen szakmám is mellesleg, tehát a főiskola után, később a Miskolci Egyetemen szociológia szakon folytattam tanulmányokat, tehát nem áll tőlem messze az ilyen jellegű adatelemzési feladatok, és nagyon-nagyon szeretem. Szeretek kutakodni és feltárni azokat, hogy mi mivel függhet össze, ennek mi lehet az oka.
Manapság kinek a munkáját segítik akkor ezek a kimutatások, elemzések?
Az egyetemi vezetés, tehát én úgy gondolom, hogy elsősorban a rektori tanács és az egyetemi tanács munkáját tudja segíteni, hiszen stratégiai döntéseknek lehet az alapja az, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen tendenciákat látunk az adatokban.
Szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Milyen a munkatársi összhang, és kivel vagy közvetlen kapcsolatban?
Természetesen a saját kollégáimmal, és akkor itt hagyj ragadjam meg az alkalmat, hogy megköszönjem nekik a mindennapi munkájukat, amit tesznek ők is a hallgatókért. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó csapat van most a tanulmányi és oktatás szervezési osztályon. Fiatalos, lendületes, mindenkinek az elsődleges célja az, hogy tényleg a hallgatókat szolgáljuk, és amiben tudunk, csak segítsünk nekik, hogy sikeresen eljuthassanak a diplomaszerzéshez. Úgyhogy nekik itt szeretném megköszönni, és akivel nagyon-nagyon sok kapcsolatom van, és szoros kapcsolatom van, azt természetesen a közvetlen felettesem, Kalóné Szűcs Erzsébet, az oktatási főigazgató, akinek neki is nagyon sok mindent köszönhetek, hogy én idáig eljutottam, és segítette mindig is a munkámat, és mai napig nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Emellett azért nekem szerves része a feladataimnak a dékáni hivatalokkal való kapcsolattartás is, hiszen ők is egy meghatározó egységei, a tanszékekkel való kapcsolat is, és természetesen az egyetem vezetésével is kapcsolatot ápolunk, tehát a gazdasági főigazgatóságtól az oktatási rektorhelyettes, aki szintén a mi területünket igazgatja, tehát hogy velük nagyon szoros kapcsolatban vagyok, és dolgozunk együtt.
A Neptun tanulmányi rendszer fejlesztésében is közreműködtél, észrevételeiddel, javaslataiddal Tudsz erről is mondani néhány gondolatot?
Én egy időben érkeztem a Neptun rendszerre pont. Mm. Tehát akkor, amikor a főiskolán bevezetésre került a Neptun rendszer, az 2002 volt. Előtte már volt az intézménynek egy saját fejlesztésű elektronikus tanulmányi rendszere, majd elindultunk, hogy akkor 2002-ben a Neptun rendszerrel. És abban az időben, hát ez egy kezdetleges tanulmányi rendszer volt azért még, és nagyon sok minden olyan dolgot javasoltunk a fejlesztő cégnek, mert hogy ez nem a általunk fejlesztett program, hanem egy egységes tanulmányi rendszer, amit az országban nagyon sok felsőoktatási intézmény használ, hogy olyan típusú, hogy mi az, ami segítené a tanulmányi ügyintézők munkáját, mi az, ami segíti a hallgatók tájékozódását, tehát ilyen jellegű fejlesztési javaslatok voltak, és akkor itt említeném meg azt a részt is, ami szintén a mi kezdeményezésünk volt, mert hogy van nekünk egy Vekker rendszerünk, amiről már szerintem volt podcast korábban, ami egy hallgatói tájékoztató rendszernek hívnám talán, és az, hogy ez a Neptun rendszerrel össze van kötve, és már a Neptun rendszerbe tároljuk az oktatói és hallgatói mentori adatokat, az például a mi kezdeményezésünkre csinálta meg a Neptunos fejlesztő cég.
A Neptunra visszatérve azt szeretném még kérdezni, hogy milyen szinten áll most a Neptun, és hogy talán mi az, ami még lehetne egy kicsit csiszolni, fejleszteni? Van esetleg valamilyen momentum?
Hát van, nagy számtalan dolog van, ami még fejlesztésre vár, és igyekszünk és dolgozunk rajta folyamatosan. A közel jövőben várható az, hogy a hallgatói web meg fog újulni, és ez a fejlesztő cég fejlesztette. Ezt valószínűleg novemberben fogunk indulni mi is az új hallgatói webbel, de ezen felül számtalan olyan dolog van, ami segítené a mi munkánkat is még. Különböző kimutatások készítésével, statisztikák készítésével, úgyhogy van nagyon sok minden, amit tud is a rendszer, csak hát nekünk is időt kellene fordítani arra, hogy kihasználjuk ezeket az adottságokat, amivel rendelkezik, de hát a mindennapi élet azért nagyon sok mindent elvisz. Igen. Folyamatos jogszabályi változások mellett a fejlesztésekre sajnos egy kicsit kevesebb idő jut, hogy fejlődjünk.
Hogyha globálisan nézzük a munkád pályáját, akkor milyen kihívásokkal találkoztál? Miket tudsz felemlíteni?
Hát az egyik kihívás szerintem, tehát nem volt két egyforma tanévem, én azt tudom mondani, hogy tanév kezdésünk se. Tehát, hogy minden év más és más. Azt hinné az ember, hogy hát beiratkoznak a hallgatók, elkezdődik a tanítás, és ez évről évre mindig ugyanaz a monoton munka, de nem. Mert hogy a jogszabályok változása miatt is folyamatos változásban vagyunk, és hát ha jól számolom, én legalább már 4 fajta tanárképzésben dolgoztam, vagy működtem közre, annak a mintatanterveinek a megalkotásában segíteni a szakmai egységnek a munkáját, ezeknek leszervezni, hogy akkor mit hogy csináljunk meg, hogy lesz áttekinthetőbb, hogy lesz egyszerűbb a munkájuk a szaktanszékeknek is, stb. Tehát folyamatos kihívásban vagyunk, és én azt hiszem, hogy ez az, ami engem például motivál ebbe. Tehát, hogy nem tudom megunni, hiszen folyamatos változásban vagyunk, és még számtalan tervem van. Amit szeretnék megvalósítani, amennyiben lehetőség lesz, és az időnk engedi tényleg, mert ötletek vannak, csak hát ki kell vitelezni majd.
És gondolom, így a kollégákkal összhangban megy a tervezés-szervezés.
Így van, így van. Nagyon nagy álmom az, hogy a beiratkozást egy kicsit játékosabb formába csináljuk meg a hallgatóknak, mert úgy gondolom, hogy azok az előadások, amiket monoton megtartunk nekik, információs, tanévkezdéssel kapcsolatos tájékoztatók, igazán nem hatékonyak. És nagyon szeretném, és elindultunk ebbe az idei tanévbe, hogy rövid kis videókat készítettünk a hallgatóknak, amit bármikor meg tud nézni, bármikor visszatekinthető, hogy mi hangzott el benne, és szeretnék ehhez egy ilyen játékot is fűzni, ahol egy valamilyen kérdőívvel mérni azt, hogy mennyire vették, tehát ilyen kicsit kihívásokat teljesítsenek, hogy hát, ha egy kicsit motiváltabbak lennének a hallgatóink is, hogy igen, megnézzék ezeket a videókat, mert hát értük, ezt csináljuk, őket szeretnénk minél jobban és minél teljesebb körűen tájékozni.
Lícómi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Mielőtt rátérnénk az előadásaidra, először is tisztázzuk azt, hogy mi is az, hogy digitális önvédelem, mit jelent ez pontosan.
A digitális önvédelem lényegében azt jelenti, ugye, hogyha a szájbertérbe kilépünk, akkor különböző kihívásokkal, veszélyekkel találkozunk, és a digitális önvédelem kifejezés pedig arra utal, hogy lényegében vértezzük fel magunkat, és adott esetben a diákjainkat vagy a hallgatóinkat olyan skillekkel, amelyel hatékonyan meg tudják védeni magukat, például szájberzaklatás esetén, vagy akár hogyha arról van szó, hogy milyen módon és hogyan lehet ugye megosztani magukról bizonyos képeket, és ezeknek a megosztásoknak ugye milyen veszélyei vannak.
Miért tartott fontosnak, hogy erről minél több hallgató, illetve szülő és pedagógus halljon?
Lényegében röviden, tömören azért, mert mindenkit érint, ha más nem, mindenkinek van unokatestvére, gyereke, családtagja, akire vigyáznia kell ilyen módon is, illetve nem árt, hogyha saját magunk is tisztában vagyunk azzal, hogy miket kell ilyen esetekben tenni. Például, hogyha bele gondolunk, szájberzaklatás, akarva, akaratlan, bárkivel megtörténhet. Ugye van egy olyan kérdés, amit gyakran feltesznek, hogy a szájbertér valós térnek tekinthető el. Ugye ezzel foglalkozott többek között Mary Eichen, és a kutatók azt mondják, illetve a Józan is azt mondja, hogy lényegében a szájbertér egy valós tér, ugyanis, hogyha belépünk magába abba a térbe, akkor amit ott teszünk, az hatással van a másik félre is, illetve magunkra is. És igazából ezt így szoktam mondani, hogy egy ilyen online gátlásvesztés is megjelenik, ugye például Csepeli György alapján, ami azt akarja, hogy olyanokat is elmondunk a szájbertérben, amelyeket egyébként nem tennénk. De egyébként volt egy kutatás is, amit a COVID idején készített a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány, és akkor ott is lényegében arra jutottak, hogy a gyerekek több mindent osztanak meg magukról a szájbertérben, mint amit ugye offline tennének. Lényegében ezért kell minél tudatosabbnak lennünk ilyen tekintetben. Lényegében ugye a kutatás mellett kiszoktam járni terepre is fiatalokhoz, és ott általában nagyon fontos mindig, mielőtt elmegyek, hogy akkor összeszedjük, hogy akkor ki az, akikhez tudnak fordulni. Például iskolán belül. Akkor ugye összeszedjük, hogy vannak az iskolai szociális munkások, pedagógusok. Ott mindig egy ilyen kérdés, hogy van esetleg olyan tanítónéni, tanárnéni, akivel szeretsz beszélgetni, és akihez tudnál ugye fordulni, vagy például beszélünk az iskola pszichológusról. Egyházi iskoláknál például a lelkész szokták mondani, hogy olyan kontaktot alakít ki általában a fiatalokkal, hogy hozzájuk is mernek fordulni. Illetve ami nagyon fontos, ugye, hogy a szüleinek is próbálják elmondani, de egyébként itt meg az az egyik legfontosabb, hogy az őszinte beszélgetés az meglegyen ugye maga a tanár és a gyerek között, illetve maga a szülő és a gyerek között is.
Szerinted miért lehet az, hogy még 2024-ben sem tanultuk meg a megfelelő internet használatot, és még mindig ennyi probléma van vele?
Igazából szerintem maga a tanulás kapcsán mindig egy ilyen lifelong learningről beszélhetünk, mindig jönnek be új dolgok, amivel ugye fel kell zárkóznunk. Egyrészt másrészt szükség van egy szemléletváltásra, harmadrészt fontos lenne, hogy a szülők is tisztában legyenek ezekkel a dolgokkal, ugye van a digitális szülőség kifejezés is, hogy ne csak offline, hanem a szájbertérben is legyünk jó szülők, szóval maga az, hogy a szülők is megfelelő tudással rendelkezzenek, amit át kelljen adni ugye a gyerekek számára. Ugye van egy másik kategória, hogy magában a pedagógus képzésen, szociális szakemberek képzésében is be kellene vinni magát ezt az anyagot, hogy akkor ők is hatékonyan fel tudjanak lépni ebben az esetben. Szóval szerintem itt egy rendszer szintű változásról kéne beszélni, meg egy szemléletváltásról. Tényleg szerintem, ami nagyon fontos, hogy magában, tehát a pedagógus képzésben, szociális szakemberek képzésében, illetve pszichológus képzésben ennek alapnak kellene lennie, vagy például amikor edzők képzéséről beszélünk. Szóval, hogy nekem hirtelen ezek jutnak eszembe igazából.
Köszönöm szépen, hogy itt volt ma velem, és remélem, hogy a hallgatók ezután tudatosabb internetfelhasználóvá válnak.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban folytatjuk Boronkai József atyának, a Miskolc avasi görögkatolikus parókia parókusának elmélkedését a Szentföldről. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Most jön az a konkrét útvonal, ami még megelőzi gyakorlatilag a Szent Családnak az útvonalát, és ebbe ékelődik igazából vével be a Szent Családnak is a zarándoklata. De mivel kezdődik minden? Egy köszönéssel. A köszönés pedig így kezdődik, hogy üdvözlégy Mária. Egy 14-16 év körüli kislánynak, egy zsidó kislánynak az életében, aki jól élt, mármint Istennek tetsző módon élt, az ő életében beköszön. Mi szeretjük ezt a történetet romantizálni, és azt mondjuk, hogy hát igen, milyen jó is lehetett, megfestjük nagy képek, egy csottóképek, táblaképek, csodálatos képeink vannak. Hozzáteszem, hogy az avasi római katolikus kápolnának is ugye a címünnepe az angyali üdvözlet, és ott is egy csodálatos kép található, de nem romantizálva kell elképzelni, hanem ez egy trauma, egy 14-16 éves kislány életében, ha belép az Isten, és azt mondja, hogy te szülni fogsz, ez még nem rendkívüli. Hát ebben a korban, az antik világban így szültek a lányok, és korábban értek, és korábban jegyezték el őket, és lehet, hogy kényszerházasságnak tűnik, és lehet, hogy a szülők egyeztek meg a háttérben, és ugye ez volt a szokás, és ebbe beékelődik Mária is, de azért gondoljuk végig, hogyha most egy 14-16 éves lánynak valaki azt mondaná, hogy oké, akkor neked gyermeked lesz, hogyan reagálnak? Hozzáteszem, halkan súgom meg, hogy egy 20-30 éves hölgynek, ha ezt mondanák, hogy gyermekvállalás, ugye? Tehát, hogy mennyire eltávolodtunk ettől a kortól, és próbáljuk megérteni Máriának a helyzetét, de már kulturálisan nagyon nem tudjuk. Az egy másik kor. Már a nagyszüleinket se tudjuk nagyon megérteni, akik 18-19 évesen házasodtak, és helyesen próbálták megélni mindazt, ami egyébként a felnőtti válásnak a módja. És akkor töprengünk azon, hogy mi az emberiségnek vagy a társadalomnak a problémája, hogy 40 évesen vagy 50 évesen valaki gondolkodik azon, hogy akkor neki hogy lesz gyermeke. Tehát, hogy számtalan kérdés, amivel nekünk foglalkoznunk kell, koncentrálva mégis erre a történeti kontextusra, én azt mondanám, hogy egyszer csak valaki beköszön, és azt mondja, hogy Mária, te fogod a világ megváltóját megszülni. Ez sem volt rendkívüli, mert mindenki várta. És mondhatjuk azt, hogy az emberiség a legsötétebb óráit élte ebben a korszakban. Júdeát megszállták a rómaiak, de hozzáteszem, hogy mindig is egy megszállt ország volt, illetve terület. Ha nem ők, akkor előtte a görögök. Ha nem a görögök, akkor előtte a nagyhatalmak. Új-Babilónia, Babilónia. Majd a későbbiekben persze ugye a makedónoktól kezdve, Ptolemaioszok, Egyiptom, rengeteg nagyhatalom. Mindig azt érezték, hogy valaki igája alatt vannak, szinte lefolytva, és amiben kapaszkodni tudtak, az egy profécia. Így minden asszony számára talán az egyik legfontosabb élmény az lehetett, hogy várta, hát ha tőlem születik meg, de mit várt a világ? Mit várt például Heródes? Azt várta, hogy majd jön egy felnőtt ember, aki föllép, és nagyon világosan az emberek fölismerik, hogy ő egy olyan nagy hatalmú király, mint például Dávid. Nem véletlenül, hogy Dávid törzsöke, vagy talán azt mondják, hogy Jessze törzséből származik, de úgy alapvetően egy politikai messiást vártak abban a korban. Nem egy gyermeket, hát kvázi egy fél istent, mondjuk a zsidók istenképét is érdemes egy kicsit felszínre hozni, mert az, hogy Jézus az Isten fiává teszi magát, ugye tudjuk, hogy az ő perében ez volt az egyik legfontosabb vádpont, hogy kiteszik a tábláját a keresztre feszített Krisztushoz, és ugye azt mondják, hogy Jézus a zsidók királya. Na de a zsidók rögtön mondják Pilátusnak, hogy vedd le ezt a táblát, mert ő mondja magáról, az Istennek nincs fia. Tehát ez a zsidók teológiájában nem fér bele. A Szent Háromság képe, amiből mi egyébként építkezünk, ott egy Isten van, Jáhve, nincs fia. A messiásnak a képe is egy hatalmas király, akit Isten királlyá tesz. De nem az Isten fiáról beszélünk. Ami érdekesség a történetnek, hogy Mária pont azt mondja, hogy én fogom az Isten szentjét megszülni. Hát erre gondolom, hogy azért összerezzen Joákim és Anna is. Gondoljuk már végig, amikor egy szülő azt az információt kapná a kislányától, akinek nincs jegyese, és nagyon-nagyon kemény zsidó társadalmi és vallási előírásoknak kell megfelelni egy jegyesnek, vagy éppen egy házasnak. Hogy azt mondja, hogy hát nincs párom, de gyermekem fog születni. Hát ez döbbenet ebben a korban. Vagy a megkövezés várt rá, vagy az, hogy kitaszítják abból a közösségből, szerencsés helyzetben, ha életben marad. De Mária azzal játszott, ezzel az információval, hogy megosztja a szüleivel, vagy netalántán a társadalommal, vagy a jegyesével, Józseffel, hogy őt halálra fogják kövezni. És ez nem vicc. Kevesebbért is egyébként kitaszították a közösségből. Mi lenne, hogyha most odalépne hozzád a gyermeked, és azt mondaná, képzeld el Joákimnak, vagy éppen Annának a helyzetét, hogy egy angyal mondta nekem. Hívnál a pszichológust, hívnál egy terapeutát hozzá, összerezzene az egész család, és mit kezdjünk ezzel a gyerekkel? Hát hülyeségeket beszél. Mondjuk Joákimnak és Annának az apokrif evangéliumok nagyon világosan beszélnek arról, hogy volt már egy ilyen Isten élménye, hiszen ők is magtalanok voltak, mint ahogy a Zakariás és Erzsébet is, ugye abban a korban, ott is angyal lép be az ő történetükbe, és világosan tesz, hogy bár magtalanok vagytok, bár az emberek megvetnek benneteket, bár az áldozatotokat még a jeruzsálemi templomban sem fogadják el, mégis ahol akarja az Isten, a természet erőit meg fogja majd győzni. Így születik majd Keresztelő János, hozzáteszem, így születik Mária is. Tehát a szülőknek eszébe juthat, hogy hát ez a gyermek, ez rendkívüli. És hát ugye az Isten szentje Jeruzsálemben nevelkedik Mária, és utána pedig ugye Názáretben fog majd letelepedni. Tehát még mielőtt Jézus megszületik, foglalkozunk már egy kicsit Mária útjával, hogy ez a nagyon-nagyon egyszerű, tiszta szívű kislány hogyan hordozza út közben ezt a rengeteg elvárást, ami vele kapcsolatos. Názáretből Ein Keremben megy. Ein Kerem ez egy Jeruzsálem melletti kisváros, most már szinte egybeépül Jeruzsálemmel. Ott lakott, ugye Jeruzsálem mellett, Zakariás és Erzsébet. Az angyal azt mondja egyébként Máriának ott Názáretben, hogy hát lásd, a rokonod Erzsébet is gyermeket fogam, pedig idős. Ja, akkor azt mondja Mária, hogy nekem kell a biztonság, és kinek nem kell ebben a helyzetben, hogy alátámasszom mindazt, amit egyébként az Isten mond. Akkor elmegyek hozzá. Akkor meggyőződöm, hogy tényleg igaz, amit az angyal nekem állít. Ha Erzsébet tényleg gyermeket vár, akkor én magam is vállalom ezt a küldetést, de jóval előre kimondja, hogy legyen nekem a te időd szerint. Tehát megint csak az Ószövetségnek az útvonalát, ahol bizonytalanul teszik meg, ahol mennek előre is, és próbálnak változni az Isten akaratával, az emberek is jellemében változni. Mária számára ez az útvonal, ez a közel 150 kilométer, ami Názáretet és Ein Keremet összeköti, ez egy mérhetetlenül fontos lelki gyakorlat. Mária beszédes csend. Én mindig ezt mondom, hogy nagyon-nagyon lényeges. Ő nagyon ritkán beszél, az evangéliumok nem erősítik föl a hangját, de hogyha a jellemét elővesszük, akkor azt mondjuk, hogy Tehát nála nagyobb ember, aki példát, aki jellemet mutat, az nagyon-nagyon kevés. Érdekes, hogy Annától Erzsébethez megy, az édesanyától a rokonhoz. És akkor most azt mondom, hogy hány olyan család van, értsétek jól, amit mondok, ahol nem értik meg az embert, ezért a lelki rokonhoz megy. Mondhatnám azt, hogy vannak barátaid, akikkel lehet, hogy jobban megérted magad, mint szüleiddel, mint test szerinti rokonaidat, akiket választasz, mert egy családba beleszületsz, de a barátaidat meg te választod. Ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy kikkel veszi magát körül, kik erősítik benne azt, ami az Isten szándéka, mert Erzsébet ezt fogja tenni. Itt található egy templom, ez pedig Ein Keremben a vizitáció temploma, vagyis a találkozás temploma. A hagyomány szerint valahol ennél a kútnál, mert a templom belsőben található egy kút, ahol az emberek egyébként mindig találkoztak. Tehát valahol itt találkozhatott ez a két asszony. Ráadásul az útvonal, amit láttok kivetítve, ez a kép most el fog bennünket egy kicsit kísérni, ez Szamarián keresztül vezet. Hogyha el fogjátok egy kicsit képzelni, hogy milyen lehetett Máriának az útja, vagy a Szent Családnak az útja, akkor valami hasonlót kell elképzelni. Jó, tehát, hogy ez nem egy autópálya, ez nem egy sík terület, hanem a puszta, amin keresztül vezet, Szamaria területein keresztül, azért ott vannak hegyek. Következő kép, ugye itt a megerősödés, mert hát Erzsébettel találkozik Mária, és csak a napokban jöttem erre rá, mert nagyon-nagyon sokat gondolkodtam, gyerekek föl is nevettek hittanórán, amikor ezt felolvastuk, ugye van nekünk egy Paraklisz nevű imádságunk, és azon belül pedig egy evangéliumi szakaszunk, hogy Mária sietve megy Júdeába, ugye a hegyes tartományba, és ott pedig betér Zakariás házába, és köszönti Erzsébetet. És ugye rökösen méhében a madzak. Gondoljátok már végig, hogy az antik világban mi volt az első alkalom, amikor megtapasztalja egy hölgy, nem ultrahang, nem ultrahang segítségével, megtapasztalja először, hogy élet van benne. Amikor megmozdul, akkor tudta, hogy van benne élet. És gyakorlatilag, de már eltelik 6 hónap, ugye az evangélium nagyon-nagyon világosan beszél, és Mária, amikor majd visszatér, akkor ő már az első trimeszterben van, ami azt jelenti, hogy körülbelül 3 hónap, majdnem 4 hónap, amikor visszatér, tehát már ő is kezd egy kicsit növekedni méhében a magzat, de hogy megmozdul méhében a magzat. Az élet mozdul meg benne. Ezt azért tartom nagyon-nagyon lényegesnek és fontosnak, hogy ez az ünnep. A gyerekek sokszor ugye fölnevetnek, hogy röpösen méhében a magzat, hát nem szárnyal, megmozdul. Ha valakinek, és hát nyilván van, akit anyák is köztünk, ha valaki visszatud arra emlékezni, hogy milyen volt az, amikor először a gyermeke megmozdult, ez egy csodálatos dolog. Rúg egyet. Vagy amikor fordul egyet. Vagy amikor egy kicsit úgy a könnyökét, vagy a lábát, vagy nem tudom, hallja a hangokat, és reagál a mozgással, kommunikál a külvilágot. Tehát, hogy milyen nagy csoda ez? Az élet. És hát a karácsony valahogy ilyen, folyamatosan életjelet ad magáról, rúgdos téged. Ha szólsz a karácsony ünnepéhez, ha szólsz Krisztushoz, ő reagálni fog. Ő is örül, de neked is kell, hogy örömet okozzon, hogy hát Jézus még ha csecsemő is, még meg sem született, de már reagál, és már alig várja, hogy találkozzon velem. Ilyen az anya, ilyen az apa. Ilyenek a testvérek, várják, hogy megszülessen a gyermek, de a gyermek is, hát egyébként meg elhalna. Ha valakinek a gondoskodására nem bízná rá magát, egy csecsemő nem maradna életben. Ha az édesanyja nem táplálná, ha az édesapa nem védené, ha szociálisan egyébként nyilván nem lennének ott a testvérek, tehát hogy ezek nagyon-nagyon lényeges dolgok. Erre gondoljatok. Rokontól visszamegy az anyához, megerősödik, és természetesen ez azt jelenti, hogy minden rendben van. Nincs minden rendben, mert az, hogy Erzsébet szinte egy lelki gyakorlat során Máriát megerősíti, attól még a názáretiek erről semmit nem tudnak. A názáretiek mit fognak látni? És azért lassítsuk le ezt a képet. József a jegyes. A zsidó társadalomban az volt a szokás, hogy egy évig gyakorlatilag jegyben jártak. Mondhatjuk azt, hogy szinte egy házban éltek, szinte egy háztartásban, de a gyermeknemzéssel még várni kellett. Ez a házasságkötésnek volt a sajátja, el kellett hálni a házasságban, egyébként most is. Ugye ez egy nagyon-nagyon lényeges része a házasságkötésnek. De ami lényeges, hogyha netalántán kiderül, hogy a nő parázna volt, vagyis hűtlen, hát ebben a helyzetben Máriát ezen meg lehetett gyanúsítani, mert József, ő tiszta életű, és ugye így nevezik a héberek, hogy cáddik, vagyis igaz ember volt, akkor ő aztán tényleg nem nyúlt az asszonyhoz. És Mária pedig már úgy jön haza erről a hosszú útról, hogy már az első trimeszterben van, és József az, aki először megdöbben. Most képzeljük el a képet, hogy mit gondolnak a názáretiek, amikor a szülők elkezdenek beszélni, amikor József először meglátja Máriát, és megkérdezi tőle, ne talántán egy római katona az, aki erőszakoskodott veled? Nyilván Máriát is eltávolították volna. Vagy te voltál magad hűtlen, akkor megkövezték volna. Mit szólnak a szülők? Mit szól a jegyes? A karácsony, vagy ami azt megelőzi, az nem egy romantikus dolog. Ez egy dráma. Csak mi szeretjük egyébként tompítani a fényekkel és sok minden mással, de azért gondoljuk már bele ebbe a képbe. Hát ez egy dráma. És természetesen itt látjuk ugye az angyali üdvözletnek a bazilikáját, a Közel-Keletnek az egyik legnagyobb modern hatású katolikus temploma. 6. Pál volt az, aki egyébként felszentelte, ugye 1954 vagy 56 magasságában, amikor Szentföldön járt, minden Mária templomnak az édesanyja egyébként. Egy csodálatos templom, leginkább az altemplom, ahol tényleg meg lehet találni Máriának a házát, de fölé, ami épült. Azt hiszem, hogy Antonio Bárlucci volt az, aki ezt a csodálatos mesterművet megalkotta. Ez egy fordított lilium. Fordított lilium, aminek a szára az égben van, és az emberek felé tágul, ugye a lilium mindig a tisztaságnak a képe, és hát ugye az építész pont ezzel a képpel játszadozott el, és belül pedig vakulatlanok a falak. Durva betonfal, mert az emberi természetet akarta az inkardinációt, vagyis a megtestesülést, ahogyan az Isten emberré lesz, a durva emberi természetet, a testet, ahogyan használja a világ teremtője, megtestesül. Csodálatos kép egyébként. Csodálatos. Menjünk tovább. És akkor megérkeztünk Betlehembe, hiszen jön maga a felelősség, és ugye ezt látjuk is, hogy egy-egy kép mellé egy gondolatot is igyekeztem párosítani. Na, lejátszódik ez a dráma Názáretben, Máriát nem kövezik meg, József odaáll Mária mellé, mert hát az ő életébe is belép az angyal, és azt mondja, hogy ne félj magadhoz venni, hiszen aki tőle születik, az az Isten szentje. És József nem habozik, tiszta életű ember, ő is az álomban tevékenykedő Isten képével találkozik, és magáinak vallja a gyermeket. Magáinak vallja a gyermeket. Vagyis levédi Máriát. Persze gondolkodik, hogy titokban elbocsátja, és itt tovább. Lehet, hogy Máriának eszébe jutott, hogy nem is kellene Erzsébetől hazajönni, mert mi minden vár rám. Számtalan helyzetben az ember erkölcsileg megfutamodna. Mert mindenkinek volt már szerintem ilyen helyzete, hogy jobb lenne az egyszerűbb út. Jobb lenne az, ami egy ilyen művészbejárón távozni, vagy angolosan távozni élethelyzetekből. De nem ezt teszi. És József sem ezt teszi. Oda áll mellé. Nagyon érdekes, hogy az a 150 kilométer, és akkor visszatérnek egy kicsit keretet adva ennek az egész mondani valónak, visszatérve az eredeti térképhez, Názárettől Betlehemig a pátriárkák útján egy olyan 150 kilométerről beszélünk. Mária megteszi egyszer Erzsébethez, majd visszajön, az már 300 kilométer, majd a Szent Család megteszi még egyszer, és akkor álljunk meg egy pillanatra, a 9. hónapban van. 150 kilométert megtenni úgy, látjuk a hegyeket, látjuk az útvonalat, látjuk a veszélyeket, látjuk akár a halálvölgyét. Mit jelentett ez? 150 kilométer. Na most, ami érdekessége egyébként ennek a történetnek, hogy hát az utolsó szakaszt már nagyon-nagyon gyorsan kell megtenni. Mert jön a gyermek. Én még arra emlékszem, amikor a legkisebb gyermekünk született, hogy hát pippak ugye az ember bejut a kórházba autóval, és hát hogyha a vajudás nem annyira hosszú, akkor ott kell lenni. Hát hány olyan ember született a világra, aki akár egy buszon született, akár egy repülőgépen, akár az út szélén, és ugye minél inkább visszamegyünk a történelembe, annál inkább látjuk, hogy ez egyszerű volt ez a történet, de azért az, hogy barlangban születik valaki. Hát József, aki nem csak hogy igaz életű ember volt, hanem ács is. Ugye a görögök erre azt mondják, hogy tekton. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy házépítő. Köveket, farigcsát. A nagy valószínűséggel még akár a jeruzsálemi templom felújításánál is ott lehetett József, és még az is lehet, hogy Máriát ott ismerte meg, mert Mária egyébként jeruzsálemi származású, illetve Anna, ugye Ábia törzséből. Ami érdekessége ennek a történetnek, hogy nem feltétlenül volt ő a legszegényebb, mármint József. Tehát persze, hogy meg akarta fizetni, oda ment a szerályokba, oda ment netalántán Betlehembe, ráadásul rokonaihoz ment. Mert onnan származik, biztos, hogy éltek még rokonai. És nem jutott sehová, és nem tudta az asszonynak biztosítani azt a helyet, ami egyébként illett volna ebben a helyzetben. Egy barlangistáló, ahol állatok voltak. Na most itt egy képet látunk, a születés bazilikájának a fő bejárata, és az ember úgy végig gondolja, hogy ez az apró pici kis rés, amit a falon megmutatkozik, ez lenne a fő bejárat. A történelem egyébként rajta hagyta ennek a templomnak a építészetén a lenyomatát, hiszen ugye ott felül látunk egy kapu bejáratot, ami be van falazva, Justinianus császár korából, Ilona császárnő korából, vagy Justinianus császár korából. Végül pedig ugye a török időből befalaszták, és csak ezt a kis részt hagyták. Ez az úgynevezett alázat kapuja. Na most nyilván jó lenne azt mondani, hogy szándékosan építették így, de valószínűleg a törökök az adók miatt próbálták szűkíteni a bejáratot, hogy ne sokan jussanak be, ugyanez van egyébként a jeruzsálemi Szentsír bazilikában is, szűkítették ugye a bejáratot, hogy könnyebb legyen az adót beszedni, mert hát ugye a keresztények akkor tudtak szertartást végezni a saját templomaikban, hogyha a megszállók ezt megengedték. És halkan jegyzem meg egyébként, tehát hogy még a 20. század elején is így volt Jeruzsálemben. Tehát amikor jönnek ezek a nagy görögortodox, vagy örmény, vagy netalántán a római katolikus részről, ugye a ferences kusztosz, bevonul a templomba, akkor ezt meg kell fizetni. És a templomnak a kulcsait is arab családok őrzik hozzá. Teszem, két arab család, a 11. illetve a 15. századtól kezdődően. Tehát ez egy teljesen életszerű.
Kedves hallgatóink, műsorunkban folytattuk Boronkai József atyának, a miskolcavasi görögkatolikus parókia parókusának elmélkedését a Szentföldről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádió.